Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Madili meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Szent László hosszú és sikeres uralkodása után Magyarország élére egy újabb tehetséges uralkodó került, aki nem más, mint Könyves Kálmán. Noha a későbbi krónikák torszülöttként mutatják be, de tettei, uralkodásának képe, nem utolsó sorban intézkedései egy megfontolt és művelt uralkodó képét tárják elénk. Témánk a legműveltebb uralkodó.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Büttner Múlt Párc Kft. Gyors és hatékony fém megmunkálás a kliens elégtételére. Büttner, az acélformák minőségi szakértője.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunkban a következő magyar király, a 11. század utolsó magyar királyának uralkodásáról kezdünk el beszélni. Noha, még mielőtt ezt megtennénk, van egy kis elmaradásunk a hallgatókkal szemben, hiszen megígértük, hogy beszélünk Szent László király épített örökségéről, majd az épített örökség bemutatása után rátérünk a legműveltebb, legalábbis a krónikások szerint legműveltebb magyar uralkodó országlására. Könyves Kálmán tulajdonképpen a 11. század utolsó magyar királya, ő következik a sorban, és természetesen már csak ebből a megfontolásból is kell beszéljünk róla. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a magyar történelem egyik legtehetségesebb uralkodójaként tartjuk őt számon, tehát mindenképpen egy hosszabb műsort is muszáj rászánni.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, mint ahogy szoktuk, most is azt javasoljuk, hogy tartsunk egy rövid emlékeztetőt.
Az elmúlt 11 néhány műsorunkban tulajdonképpen végigvettük a 11. század magyar királyait, és noha az utolsó műsorokban Szent László királynak az uralkodásáról beszéltünk, nem szabad elfelejtsük azt, hogy honnan indultunk, és végül is kik voltak a 11. századnak a legjelentősebb magyar királyai. Ugye beszélgetésünket mindenképpen Szent István királlyal kellett kezdjük, hiszen ő az ország alapító királyunk, és vele kapcsolatban megbeszéltük ugye a származásának a körülményeit, királyá koronázása körül levő vitákat először is, majd rátértünk arra, hogy hogyan szerezte meg a hatalmat, ugye a köztudott történet, amely során legyőzi Koppány vezért. Ezután természetesen beszéltünk Szent István királynak az államalkotó tevékenységéről. Tudjuk azt, hogy uralkodása alatt kiterjesztette a fennhatóságát az egész Kárpát-medencére, és a Kárpát-medencét uraló különböző törzsi vezetőket behódoltatta hatalmának, nem csak erőszakos módszerekkel, noha Ajtóny esetében például ez történt, hanem diplomáciai eszközöket is felhasznált erre. Ezután sor került ugyebár a Magyar Királyság megszervezésére, és a Karoling minta alapján megszervezte a Kárpát-medencébe a vármegyéket, amelyek a nyugat-európai grófságoknak a megfelelői. A királyi hatalom további megszilárdítása érdekében írott törvényeket vezetett be, valamint gazdasági intézkedései azt a cél szolgálták, hogy megerősítsék a magyar gazdaságot, és ennek érdekében pénzt veretett. Az egyházi intézkedései között mindenképpen meg kell említsük az egyházmegyéknek, a püspökségeknek az alapítását. Ugyebár hagyomány szerint 10 egyházmegyét hozott létre Szent István király, és ezek közül 2 érseki ranggal rendelkezett, az esztergomi, illetve a kalocsai érsekség. Nagyon fontos megjegyezni, hogy egyházjogi szempontból az egyik legjelentősebb eredménye István királynak az, hogy a magyar keresztény egyház nem rendelődött alá a német-római birodalmi egyháznak, így egyházjogi szempontból megőrizte függetlenségét. Ugyanakkor beszéltünk Szent István királynak a külpolitikájáról is, láttuk azt, hogy elsősorban egy békepolitikára törekedett, hiszen a belső változások bevezetése nem tett lehetővé egy expanzív, agresszív külpolitikát, és István király nagyon helyesen felismerte ezt. Szent Istvánról folytatott beszélgetésünk következő témája ugye a trónutódlás kérdése volt. Láttuk azt, hogy első királyunk ezt a kérdést nem tudta megnyugtatóan megoldani. Egyetlen életben maradt fia, Imre herceg halála után unoköccsét nevezte ki trónörökösének. Ez pedig a következőkben egy jelentős bonyodalmakot okoz elsősorban belpolitikai szinten. A döntésével egyet nem értő Vazult pedig ellehetetlenítette az uralkodástól, illetve fiait száműzte külföldre. Szent István 1038-ba bekövetkezett, halálával azonban arról a folytatott beszélgetést nem fejeztük be. Beszéltünk szentiavatásának körülményeiről, tiszteletének a kialakulásáról, erekéiről, tehát nem csak a király életét és uralkodását vettük át, hanem úgymond az utóéletét is. És megpróbáltuk megbeszélni, hogy miért tartjuk őt az egyik legjelentősebb magyar királynak. Szent István után beszélgetésünket Orszolo Péter, illetve Abba Sámuel uralkodásaival folytattuk, majd ezután rátértünk a Magyar Királyság 11. századi Magyar Királyság következő jelentős uralkodójára, és pedig első Andrásra, aki a Vazul ágból származott, és aki egy pogánylázadás következtében szerzi meg a hatalmat. Láttuk azt, hogy András király annak ellenére, hogy pogányok segítségével kerül a trónra, mégis támogatja a keresztény egyházat, megszilárdítja a keresztény egyházat, illetve sikeresen ellenáll a német támadásoknak, amelyeknek az volt a célja, hogy visszaállítsák azt a hübéri fennhatóságot Magyarország fölött, amelyet Orszolo Péter fogadott el. Ugyanakkor láttuk azt, hogy a német befolyás visszaszorítása érdekében visszahívja az országba testvérét Bélát, és vele megosztozik a hatalmon, így bekövetkezik az ország felosztása, és létrehozzák a dukátusnak az intézményét. Ez a felosztás viszont a következő trónviszályoknak a gyökerét is magával hozza, hiszen láttuk azt, hogy a németekkel kötött békeszerződés keretén belül András király a fiának Salamonnak szánja a trónt, ami kiváltja Béla hercegnek a nem tetszését, és a tiszavárkonyi korona és kar jelenet után sor kerül a király és a herceg kenyértörésére, belső konfliktusára, amely végül András halálához és Béla hatalomra kerüléséhez vezet. Bélának a rövid uralkodása után Salamonról beszéltünk, láttuk azt, hogy Salamon hogyan egyezik ki és osztja meg a hatalmat Béla fiaival, Gézával, illetve Lászlóval, és megbeszéltük ennek a közös uralkodásnak a legfontosabb eseményeit. Ugyanakkor láttuk azt is, hogy miként romlik meg a viszony a király és a hercegek között, és hogyan vezettek az események végül is egy újabb konfliktushoz Salamon, illetve Géza között, amelyből végül Géza került ki győztesen. Ezután Géza rövid uralkodását vettük szemügyre, majd halála után ugyebár Szent Lászlónak az uralkodásáról beszéltünk. Szent László uralkodása keretén belül megnéztük, hogy melyik volt a legkomolyabb probléma, amivel szembe kellett nézzen, ugyanis Salamont noha legyőzték, de az országból nem tudták kiűzni, hiszen német támogatással rendelkezett, és megnéztük, hogy László király hogyan próbálta ezt a nehézséget valahogy eltüntetni, megoldani. Ezután beszéltünk László királynak a törvénykezéséről is. Köztudott, hogy uralkodás alatt jelentős törvénykezési tevékenység folyt, és láttuk azt, hogy László király uralkodása alatt elsősorban a tolvajlást, illetve a kóborlást próbálták megakadályozni nagyon szigorú törvényekkel. Szó volt ezen kívül László királynak a külpolitikájáról is. Láttuk azt, hogy uralkodásának első felében pápa párti németellenes külpolitikát folytatott, viszont 1090 körül jelentős változás következik be a külpolitikában, és László király áttért egy német barát politikára. Ugyanakkor beszéltünk arról is, hogy ő sikeresen tudott terjeszkedni, megszerzi Horvátországot, és tulajdonképpen ehhez köthető az egyik jelentős egyházpolitikai intézkedése, hiszen létrehozza a zágrábi püspökséget. 1095-ben bekövetkező betegsége, majd halála a trónutódlás kérdését azonban nyitva hagyta, erre még a műsorunkban visszatérünk, és halála után ugye lassan kialakul kultusza, tisztelete az egész országban, de elsősorban az ország északi és keleti területein lesz nagyon népszerű, ahol ugyebár faliképek, faliképsorozatok jelzik a Szent Királyunknak a tiszteletét. Szent avatásáról is beszéltünk, harmadik Béla uralkodás alatt 1192-ben kerül sor erre az eseményre.
Köszönjük a kiegészítést, térjünk rá és beszéljünk arról, hogy milyen épített örökség kötető László király uralkodásához.
László király uralkodásának legjelentősebb épített öröksége a somogyvári kolostor. A kutatók szerint nem lehet véletlen, hogy Szent László király Somogyváron alapított monostort. Ez ugyanis Koppány vezérföldje volt, aki innen indult Veszprém ostromára, majd ütközött meg Szent István király seregével. A somogyvári várdomb alján levő forrás legendája szerint Koppány legyőzése után itt mosta le kardját Szent István. Máig él az a hagyomány, hogy ezen a helyen állt Koppány vára, és Szent László a 11. század végén azért telepített ide szerzeteseket, hogy a pogányságnak még az emlékét is eltörölje. Koppány szálláshelyét a régészeti kutatások során azonban napjainkig sem találták meg. A 11. századi királyi alapítású monostorok közül a Tihanyi mellett a somogyvári az egyetlen, amelynek alapításáról hiteles, igaz, hogy csak másolatban megmaradt feljegyzés maradt ránk. Alapításának ünnepén 1091-ben Szent László király mellett jelen voltak az országos és egyházi főméltóságok, II. Orbán pápa követte, Odilló, San Zsili apátja szerzeteseivel, és Péter, a somogyvári monostor apátja. Az egyetemes katolikus anyaszentegyház tudtul adja a most élőknek és a jövendőbelieknek, hogy Pannonia területein egy királyi apátsággal gyarapodott az úr megtestesülésének 1091. évében, Lászlónak azon vidőik legdicsőségesebb királyának uralkodása idején. Azt a helyet pedig, ahol Isten kiválasztotta magának, hogy ott szeplő és fold nélküli egyházat alapítsanak, Somogynak nevezik, és annak a vidéknek igen neves városa. Ez alkalommal írásba rögzítették az intézménynek biztosított birtokokat és kiváltságokat, és megszakták a szerzetesek belépési fogadalmának szövegét is. A király rendkívüli gesztusa volt, hogy a somogyvári szerzeteseket a többi magyarországi bencés rendháztól eltérően nem rendelte a pannonhalmi apátság alá. Kiemelte őket a területileg illetékes veszprémi püspök fennhatóság alól is, egyedül a dél-franciaországi Saint-Gilles apátjának tartoztak engedelmességgel. Ezzel Somogyvár a Cluny reformhoz kapcsolódott, és Magyarországon egyedüli monostorként független lett. Szerzeteseket is csak Saint-Gilles-ből fogadtak be, még legalább két évszázadon át. Szent László király a somogyvári apátságot a Szent Háromság és az apostol fejedelmek Szent Péter és Szent Pál oltalma alá ajánlotta, az apátság védőszentjének pedig Szent Egyedet, az anyaapátság patronusát választotta. A somogyvári bencés apátság temploma egykor a legnagyobb volt a magyarországi apátsági templomok között, és a harmadik a sorban a királyi alapítású egyházak Fehérvár és Pécs után. Hiteles helyként, majd Somogy megye székhelyeként az állami adminisztráció egyik pillére a megye egyházi központja volt. Néhány kőtöredék egészen régies stílus alapján feltételezhetjük, hogy az alapítás idején már megkezdődött az építkezés, amely a 13. század elejéig változó intenzitású, de folyamatos lehetett. 1106-ban II. Pászkál pápa pármai oklevelének kiadásakor már működött az apátság. Sőt, Somogyvár a 12. századtól bekapcsolódott a nagy európai zarándokutak vérkeringésébe. Miután harmadik Boleszláv lengyel uralkodó elzarándokolt Szent István fehérvári sírjához, a somogyvári Szent Egyed apátságot is felkereste. Itt ismerhette meg és hívhatta magával az egyik szerzetest, aki udvarában a lengyelek első krónikai írója lett, és pedig Kallusz Anonymus néven. 1204-ben az elhunyt somogyvári apát helyére Imre király jelölt új apátot. A francia szerzetesek függetlenségük védelmében a pápához fordultak segítségért. Függetlenségének megóvásáért folytatott viszálykodás alatt tűzütött ki, és az épületek súlyos kárt szenvedtek. Ezt követően a források és a régészeti feltárások tanúsága alapján nagyobb építkezésre következtethetünk. Ekkor épülhetett a hatalmas, körülbelül 200 oszlopos, 604 négyzetméter alapterületű, négyzet alaprajzú, 13. századi kora gótikus kerengő. A templom három hajója félköríves apszisokban zárult, a nyugati bejáratot két torony őrizte. Az épülethez a rendháztól külön áró sekrestje kapcsolódott, itt tartották a templom legértékesebb liturgikus felszereléseit. A templom nyugati és déli kapuja a legrégebbi béletes kapuk Magyarországon. A templom nyugati részén a tornyok között állhatott a karzat. A korabeli bencés apátságok között egyedülállóan gazdag figurális díszítésről a ránk maradt oszlopfők és néhány monumentális szobrászati emlék, egy madonna és egy főpap ülő alakjának töredéke is tanúskodik. Mélyen a padlószint alatt értékes erekje vagy egy nagyon fontos személy temetkezési helyét tárták fel a régészek. Korábban úgy tartották, hogy maga Szent László király nyugodott ezen a helyen, de napjainkban ezt a felterést már elvitatják a kutatók. A kolostor, mely a templomhoz északról csatlakozott, legkorábbi része a kereti szárny volt. Mivel csak az alapfalai maradtak meg, nem lehet pontosan tudni, milyen magas lehetett, támpillérei azonban arra utalnak, hogy nem földszintes volt. Az emeleten a szerzetesek alvóhelysége a dormitórium lehetett. A kolostorban az alapfalak tanúsága szerint kicsiny, félköríves szentélyű kápolna volt, mely a keleti szárnyhoz kapcsolódott. Valószínűleg apáti kápolna lehetett, az előtte levő nagyobb helyiség pedig a káptalan terem. Az ásatások során derült ki, hogy a kolostor északi szárnya később épült a keletihez. A leletek alapján konyha raktárak lehettek a helyiségben. A hatalmas négyzet alaprajzú kerengő már korai gótikus stílusban épült fel, több mint 100 évvel az alapítás után a tűzvész követő nagyobb építkezések során. A somogyvári apátságban országos viszonylatban is jelentős hiteles hely működött. A 13. század közepétől több mint 40 oklevél maradt fenn, melyet itt állítottak ki. A 14. századi faragványtöredékek és ikerablakok ránk maradt részletei tanúskodnak az apátságban folyamatosan zajló építkezésekről. A liturgikus tér különleges emléke két ugyanahoz a baldakinos szerkezethez tartozó faragványtöredék. Az egyiken egy kisebb freskó részlet is megmenekült a pusztulástól, amiből arra következtethetünk, hogy a templom belseje legalább részben festett volt. Az apátság a 15. század közepére viszont elhanyagolt állapotba került. Mátyás király uralkodásának idején több alkalommal is eredménytelenül próbálkoztak megmenteni. Az 1508-ban megkezdett bencés szerzetesi reformok első lépése a jelentős bencés apátságok állapotának felmérése volt. Tolnai Máté pannonhalmi apát ekkor meglátogatta a somogyvári apátságot, és észrevételeiről részletes jegyzőkönyvet készített. A monostorban teljességgel nincs szerzetesi élet, és nem tartanak szerzetesi fegyelmet. A rendház előjárója nem szolgáltatja ki a szükséges élelmet. A monostor romladozó, a szerzetesi cellák rossz tető alatt vannak, csepegnek, ami miatt nem lehet bennük nyugodtan megmaradni, pihenni. A gerendák nem csak a templomba, hanem a hálóteremben is lezuhanással fenyegetnek. 5 szerzetes van a monostorban, ebből 2 öreg, a harmadiknak rossz a szeme, a maradék 2 egyebet sem tesz, mint a királyi rendeletekkel utazik, végrehajtásuknál közreműködik. Így bizony ebben az egyházban nem végzik úgy az istentiszteletet, amint ahogy egy monostorban tartani kellene. Hogy röviden összefoglaljuk az állapotot, minden abban, sőt rosszabb formában van, mint az előző vizitátorok találták. ha csak másként nem gondoskodnak a monostorról, teljességgel elpusztul. A késő középkori bencés reformok bevezetését a 16. század első negyedében Somogyváron átfogó építkezések jelzik, amely során az apátsági templom és a rendház épületei is jelentősen átalakultak. Az egyik jelentősebb változás a koragótikus kerengő átépítése volt. Az új kolostorkert a 13. századi állapothoz képest sokkal kisebb lett, folyosóit valószínűleg boltozták, és talán emelet is épült rá. Az apáti kápolnához és észak felől csatlakozó sekrestje, valamint a káptalan terem korszerű légfűtéses rendszerét is ekkor építették. Az újjáépített kolostor udvar közepén ciszterna állt, melynek eredeti darabokból összeállított kútkávája a látogatók által ma is a romterületen megtekinthető. Az épületek földszinti részeit az egyre fenyegetőbb török veszély miatt valószínűleg erődítették. Földszinten műhelyek és tálok nyomait találták meg a régészeti kutatások során. A templom nyugati toronypárja a 16. századra már elpusztult, kőtöredékeit felhasználták az újonnan épített falakhoz. Templom hajó nyugati szakaszát egy válaszfallal választották le. A lerövidített templomtér az ekkor elpusztult és visszabontott nyugati tornyok közötti egykori hajószakasz valószínűleg nyitott udvarrá vált, és világi célokra használták. Erre utalnak a régészeti kutatások során itt talált kisebb műhelyek nyomai. A templom megmaradt főhajójához a válaszfal keleti oldalán három pillérre és falpillérre támaszkodó karzatot építettek. Ekkor már a templomot egyedül az északi mellékhajóból a kerengőre nyíló ajtón át lehetett megközelíteni. Az újjáépített templomban kőbordák közé feszülő hálóboldozatot emeltek. Török Bálint 1526 után magyar végvárnak szervezte meg Somogyvárt a török elleni harcokhoz. Megerősítette, lakóépületekkel bővítve, talán rezidenciájaként is használta. A templom fallal elválasztott nyugati szakaszának átépítése kisebb műhelyek kialakításának nyomai egyértelműen világi használatra utalnak. Viszont nem sokára az apátság köveit építőanyagnak kezdték használni, és hajóval szállították Szigligetre a Balatonon az itteni vár építésére. Bár a kolostori élek végleg romlásnak indult, még éltek itt szerzetesek, de ettől kezdve a források jobbára a katonai védelem megerősítéséről szólnak. A budai pasa dunántúli hadjárata során 1556-ban a törökök elfoglalták Somogyvárt. A monostor ekkor már nem működött, a szerzetesek soha nem tértek vissza. A templom és a kolostor először rommá lett, majd feledésbe merült. A somogyi birtok a Nádasdy család tulajdonába került, de tőlük a veselényi féle összeesküvésben való részvétel miatt elkobozták. 1677-ben Szécsi György győri püspök vásárolta meg a somogyvári uradalmat. Apátságról ettől fogva nem szólnak források, épületei a feledés homályába vesztek, a török kor után köveinek felhasználásával épült újjá Somogyvár. Ennek ellenére egy 1799-es leírás az apátsággal kapcsolatban még magasan álló falakat és még létező védfalakat említett. Az apátság első régészeti feltárására a 19. század elején került sor, ezt folytatták a század vége fele. Az igazán nagyszabású ásatások és helyreállítások 1972-ben kezdődtek, és máig nem fejeződtek be. A somogyvári apátság 1983-ban nemzeti történelmi emlékhely lett, a romok 1991-től látogathatóak.
Történész úr, a királyaink voltak második részében, tisztázzuk azt, hogy ki volt Kálmán, Magyarország új királya.
László király 1095-ben bekövetkezett halála után az ország élére első Kálmán király került, akit a könyves jelzővel szoktunk illetni. Kálmán Szent László unokaöccse volt, első Géza király fia. Viszont rögtön felmerül a kérdés, hogy apja melyik házasságából született, hiszen már beszéltünk arról, hogy Géza kétszer nősült. Első felesége Lózi Zsófia egy külföldi hercegnő volt, míg a második alkalommal Cunadéné bizánci hercegnővel kötött házasságot. Cunadéné, aki 1074-75 körül lett Géza hitvese, férje 1077-ben bekövetkezett halála után rövidesen visszatér hazájába. Ebből arra kell következtetnünk, hogy Géza bizánci házassága gyerektelen maradt, hiszen ellenkező esetben a gyerekek gondozása nevelése Cunadénét továbbá is Magyarországhoz kötötte volna. Így Kálmán csak is Géza első házasságából születhetett. Születésének időpontjával kapcsolatban viszont elég sok a bizonytalanság. Gézának és Zsófiának a házassága az 1060-as évek első felére, talán közepére datálható. Ebből a házasságból legalább 6 gyerek származott, közülük csak kettőnek, Kálmánnak és Álmosnak a nevét őrizték meg a források. Ha figyelembe vesszük azt, hogy a kronikás hagyomány szerint Kálmánnak voltak olyan fiú testvérei, akik fiatalon elhunytak, másrészt azt, hogy Gézának leányai is születtek, akkor Kálmán születése 1070 körülre tehető, a legkésőbbi időpont, ami szóba jöhet, 1074. A születésének helyszíne is kérdéses, a leggyakrabban Székesfehérvár szerepelt, de ha apja megkoronázása előtt látta a napvilágot, akkor sajnos ez nem valószínű, de teljes mértékben nem kizárható. Ugyanis ha Kálmán valamikor 1070 és 1074 között született, akkor nem hiszem, hogy Géza elengedte volna feleségét Székesfehérvárra, pont akkor, amikor közte és Salamon között egyre jobban kibontakozott a konfliktus. De nem csak születésének időpontja és helyszíne kelt vitát a történészek között, hanem nevének eredete is. A Kálmán nevet a magyar uralkodó család tagjai közül senki nem viselte, így nehéz megmagyarázni, hogy miért pont ezt a nevet választották számára. Vannak, akik a király nevét a galab jelentésű latin Columba szóból származtatják, míg a névtudomány a Kálmán nevet egy török eredetű magyar személynévből vezeti le. De vannak olyan vélemények is, miszerint a későbbi magyar királyt a 11. század elején osztrák területen vértönű halált szenvedett skóciai Szent Kálmánról nevezték el. Kálmánról Kálti Márk képes krónikájában a következőek olvashatóak. Testalkatra nézve hitvány volt, de ravasz és tanulékony, borzas, szőrös, vaksi, pupos, sánta és dadogó. Ijesztő ez a kép, hiszen a krónikás tulajdonképpen egy szörnyalakot fest le olvasóinak. De vajon hihetünk-e a krónikásnak? A válaszhoz abból kell kiindulni, hogy a krónikákban tulajdonképpen kétszer írták meg Kálmán történetét. Először fia II. István uralkodása alatt készült egy összefoglalás Kálmán koráról, amelyben az ismeretlen krónikás a királyról és tetteiről egy pozitív képet rajzolt. De II. István halála után a trónöröklésben egy óriási fordulat következett be. II. Béla ugyanis a Kálmán által megvakított Álmos fia volt. A vakkirály udvarában pedig féktelen gyűlölet élt Kálmán iránt, így minden bizonnyal a gyűlölet vezette a krónikás kezét, amikor tollal állt bosszút ura megvakítóján és a kor követelményei alapján átírta a király történetét. Sajnos az eredeti szövegből csupán töredékek maradtak ránk, a rosszindulatú rágalom pedig eltorzított mindent, ami Kálmán nevéhez kapcsolható. Az viszont nem kizárt, sőt valószínű, hogy Kálmánnak volt valami testi hibája, fizikai fogyatékossága. Persze a krónika torzító túlzásainak nem adhatunk teljesen hitelt. A képes krónika miniatúráiról a pupos Kálmán néz ránk, de ezek a 14. századi képek csak azt bizonyítják, hogy festőjük elfogadta a 12. századi krónikás híradását. Azt azonban tényként kell elfogadni, hogy születésénél fogva voltak testi hibái, amelyek előnytelenné tették külső megjelenését öccséhez, Álmoshoz képest.
Imre úr, mit kell tudjunk még róla, mégpedig királlyá koronázása előtt?
Kálmánról hosszú időn át hallgatnak a források, tehát koronázása előtt viszonylag kevés információ áll rendelkezésünkre róla. Gyerek, illetve ifjú koráról semmit sem tudunk. Alakja csak Szent László uralkodásának utolsó időszakában került a krónikák érdeklődésének középpontjában, amikor az első híradásból a következőket tudjuk meg. Voltak unokatestvérei, Géza király fiai, Kálmán és Álmos. Megjövendölte a király Kálmánról, hogy vérontó lesz. Ezért Egri püspökké akarta megtenni. Ennek hallatára Kálmán még azon az éjjelen eltávozott Lengyelországba. Ebből a tudósításból egyértelműen kiderül, hogy László főpapi méltósággal kívánta Kálmánt felruházni, ami viszont azt jelentette, hogy ezt megelőzően a király akaratából Kálmán hosszabb időn keresztül papi nevelésben részesült. A középkori Európában ekkor egyházi pályára a dinasztia azon férfi tagjait küldték, akik a trónöröklés szempontjából felesleges gyereknek számítottak. Azért voltak feleslegesek, mert másod vagy harmadszülöttként idősebb testvéreik mögött semmi reményük nem volt arra, hogy valaha is trónra kerülnek, vagy pedig szellemi, illetve testi fogyatékosok voltak, ezért a korabeli társadalom uralkodásra alkalmatlannak ítélte őket. Vajon mi volt a helyzet Kálmán esetében? Úgy néz ki, hogy László király Kálmánt már gyerekkorában papnak számított. szánta. Ő ekkor még valójában dinasztia sokadik tagja volt, hiszen ekkor egy esetleges utódlásnál ott állt előtte Lampert herceg, László öccse, sőt Dávid herceg is, Salamon testvére. Az, hogy Kálmán értelmi fogyatékos volt, fel sem merül. Szellemi képességeiről számos hazai és külföldi forrás is tanúskodik, későbbiekben a kor egyik legműveltebb európai uralkodójaként tartották számon. Egy lengyel forrás a magyarok tudós királyának nevezte, míg egy másik lengyel krónikás azt írta, hogy Kálmán, a magyarok királya, a korában élő összes uralkodót fölülmúlta tudományával. Ismereteiről, amelyekre az egyházi nevelés során tett szert, még második Orbán pápa is elismerően nyilatkozott. Így az egyetlen magyarázat arra, hogy miért szánták egyházi pályára, valamilyen testi hiba, fogyatékosság lehetett. Amint láttuk, ennek pontos jellegét nem ismerjük, hiszen a kronikák alaposan elferdítették a későbbi király alakját. Ez a gyerekkori döntés azonban még nem jelentette, hogy László Kálmánt teljes mértékben kizárta a trónöröklésből, és álmos kívánta volna megtenni örökösének. Annál kevésbé lehetett erről szó az 1080-as évek elején, amikor Lászlónak még éltek közeli felnőtt férfi rokonai, Lampert és Dávid hercegek személyében, akik trónvárományosként először szóba jöhettek. De azt sem szabad elfelejteni, hogy László 1078-ban másodszor is megnősült, és természetesen joggal remélhette, hogy német felesége megajándékozza a fiúgyermekkel. Kristóth Gyula és Mag Ferenc történészek szerint pusztán az történt, hogy László hű testvér módjára gondját akarta viselni bátyja árváinak, így az előnytelen külsejű Kálmánt egyházi személyekre bízta, hogy papot neveljenek belőle. És míg Kálmán a latin nyelvet tanulta, addig öccse, Álmos herceg az előkelő gyerekek gondtalan életét élte. Idővel Kálmán és Álmos pályája párhuzamosan haladt előre. Kálmán egymás után felvette a kisebb egyházi rendeket, majd sort került pappá szentelésére is. Ezután László király, talán valamikor az 1090-es évek elején Kálmánt egyházi pályája betöltőzéseként főpapi méltósággal ruházta fel, püspökké tette, anélkül, hogy ehhez pápai engedélyt kért volna. Források szerint a jövendőbeli király vagy az egri, vagy a váradi püspöki széket nyerte el. Közben öccse is jelentős világi méltóságok birtokába jutott. László király Álmos tette meg az 1091-ben meghódított Horvátország királyának, erre bizonyára nem került volna sor, ha nem bizonyította volna rátermettségét. Püspökként Kálmán, akárcsak öccse horvát királyként, idejének jelentős részét László király kíséretében töltötte. Krónikák utalnak arra, hogy a cseh hadjáratra készülő királlyal volt Kálmán és Álmos is. Az uralkodó rokonaként és magas tisztségviselőjeként Kálmán tagja lehetett a királyi tanácsnak is, akár csak öccse. A fordulatot Kálmán életében László király betegsége eredményezte. Ugyanis a súlyosan megbetegedő uralkodó halálára számítva kénytelen volt a trónutódlás kérdését napirendre tűzni. Mivel Lászlónak fiai nem születtek, valamint Lampert és Dávid hercegek ekkor hunytak el, Kálmán és Álmos közül kellett válasszon trónörököst. László pedig Álmost választotta. A király döntését minden bizonnyal több tényező is befolyásolta, valószínűleg Kálmán testi adottságait is figyelembe vette, amikor öccsének szánta koronát. Minden bizonnyal sokat számított az is, hogy Álmos horvát királyként már jelentős uralkodói tapasztalatokkal rendelkezett. Valamint László király benne látta az új német barát külpolitikájának folytatóját, míg Kálmán püspökként elsősorban a pápai körökkel tartott fent jó viszonyt. Viszont László király választása ellenére 1096-ban mégis Kálmán fejére került a korona.
Mikor koronázták meg, és hogyan szerezte meg a koronát?
Láttuk, hogy a trónörökösödés kérdésében László Álmos herceget részesítette előnyben, azonban Kálmán ezt a döntést nem fogadta el, mert a királyi tanácskozásokon szerzett tapasztalatai alapján úgy érezte, szellemi képességei, műveltsége és felkészültsége révén ugyanúgy meg tud birkozni a király teendőkkel, mint öccse. Mivel a király választása nem ráesett, ezért tiltakozása jeléül elhagyta az országot. Lengyelországba ment, ahol segítséget remélt találni hatalmi tervei megvalósítására. Erre pedig jó esélye volt, hiszen László 1093-as beavatkozása óta a lengyel-magyar viszony ellenséges volt. Kálmán ezzel a lépésével hatalmi visszályt robbantott ki, amelyben 1095 tavaszától élesen szemben állt testvérével. Így László király 1095 júliusában bekövetkezett, halálának pillanatában a trón sorsa megoldatlan volt. A forrásokból sajnos nem állapítható meg, hogyan zajlott a hatalmi harc a két testvér között. Valószínűleg László halála után Kálmán hívei biztatására hazatért Lengyelországból. De hogy mi vezetett győzelméhez, a történelem homályába veszik. Ahhoz kétség nem fér, hogy a rokonság foka, az első szülöttség ténye, László akarata, a pápa engedélye, a főurak állásfoglalása, a külpolitikai tényezők, valamint álmos félreállása mind hozzájárultak Kálmán sikeréhez. Valószínűleg ezen tényezők közül döntő az uralkodó elit állásfoglalása volt. Mivel külső katonai segítségről nem tudunk a forrásokból, ezért a korona sorsáról a belső erőviszonyok döntöttek. A főurak már László halálát megelőzően két csoportra szakadtak, az egyik csoport Kálmánt, míg a másik Álmos támogatta. Mivel ezért 1096-ra Kálmán fejére került a korona, ezért joggal feltételezhetjük, hogy az egyházi és világi előkelők nagyobb része Kálmán támogatta, László király kívánsága ellenére. A források hiánya miatt nem tudunk következtetni a két főúri csoport összetételére. De néhány információval rendelkezünk, amely segítségével érzékeltetni lehet, hogy Kálmán jelentős egyházi és világi méltóságok támogatását élvezte. Tudjuk, hogy Lengyelországból Marcell prépost és Péter István kísérte haza a herceget, az előbbi püspökként, az utóbbi ispánként szolgálta a későbbiekben. László király udvari káplánja, Koppány, szintén mellé állt, későbbiekben belőle püspök lett. Hartwig győri püspök és Szerafin esztergomi érsek megtartották méltóságokat Kálmán uralkodása alatt is, feltehetően nem véletlenül. Gyula, aki László király nádora volt, később Kálmán király bizalmi embere lett. Ők és a hozzájuk hasonló urak azzal, hogy Kálmánhoz csatlakoztak, vagy átmentették későbbi pozícióikat, vagy csatlakozásukkal alapozták meg későbbi pályafutásukat. De nem csak egyéni érdekek játszottak szerepet a főurak magatartásában. Valószínűleg sokakat megnyert ügyének Kálmán a műveltségével, képzettségével és szellemi képességeivel. Az egyháziak előtt különösen kedvezőnek tűnhetett az, hogy Kálmán révén közülük való főpap kerülhet a trónra, akitől királyként az egyház a papság érdekeinek támogatását remélte. Feltehetően a külpolitikai tényezők is befolyásolták az erőviszonyok alakulását. Az 1030-as évek óta 1079-ig a német uralkodók számos alkalommal megtámadták Magyarországot, és arra törekedtek, hogy vazalus királyokat állítsanak az ország élére. Ennek hatására nem tévedés azt állítani, hogy a magyar társadalomban, főleg annak vezető rétegeiben erőteljes német ellenesség alakult ki. Ők minden bizonnyal nem fogadták örömmel László király német barát politikáját, és azért álltak szembe Álmossal, mert benne a császárpárti politika folytatóját látták, míg Kálmántól a birodalom ellenes politika felújítását remélték. A későbbi krónikások véleménye is megoszlott, amikor arról kellett nyilatkozni, hogy miként dölt el a hatalom kérdése. A magyar krónika szerint Szent László úgy rendelkezett, hogy utána Álmos uralkodjék. Ő azonban őszinte egyenességtől vezetve annyira tisztelte Kálmánt, a testvérét, hogy átadta neki az ország koronáját, mivel úgy vélte, hogy elsőszülöttség jogán amaszt illeti meg. Tehát ezen beszámoló szerint Kálmán csakis Álmos jóvoltából lett király. Egy másik krónikás a következőképpen fogalmaz. László király egri püspöknek akarta megtenni Kálmánt. Ennek hallatára még azon éjjel távozott Lengyelországba. Király pedig összehíván főembereit, követeket küldött Kálmánhoz, hogy térjen vissza Magyarországra. Ez a forrás úgy értelmezhető, hogy László azért hívatta vissza Kálmánt, mert őt kívánta utódjának jelölni. De van egy harmadik krónika is, amely így szól. Ez a Kálmán, amint mondják, váradi püspök volt, de miután testvérei előtte meghaltak, pápai engedéllyel uralkodásra kényszerült. Ez a krónikás Lászlónak semmiféle szerepet nem tulajdonít a trónutódlásban. Álmosra pedig, mint Lampert fiára hivatkozik, így őt messze elkülöníti a lehetséges trónkövetelők közül, hiszen nem Kálmán testvéreként, hanem unoka testvéreként szerepelteti. A krónikások beszámolói ellenére feltehetően az döntötte el a hatalmi harcot, hogy az erőviszonyok Kálmánnak kedveztek, ezért Álmos engedni kényszerült. Lemondott trónigényéről és a horvát királyi címről cserébe a dukátus kérte. Kálmán pedig elfogadta az alkut, hiszen Álmos egyáltalán nem elhanyagolható erőt tudott maga mögött. Miután a pápától megjött az engedély, amely feloldozta Kálmánt a papi felszentelés alól, elhárult az utolsó akadály királyá koronázása elől. 1096 tavaszán Székesfehérváron, amint a krónika írja, Kálmánt megkoronázták, és ő teljesen átadta Álmos hercegnek a dukátust. A megkoronázás után a pápa levélben fordult az új magyar királyhoz. Második Orbán levelem 1096. július 27-én kelt, és egyáltalán nem titkolt elégedettséggel vette tudomásul a magyarországi helyzet alakulását. Nem kis örömmel örvendeztünk, halva, hogy nagyságod a mindenható Isten rendeléséből Magyarország kormányzására emelkedett. Mert elmondta nekünk tisztelendő fiunk Odilló, Szent Egyed apátja, hogy a világiaknál szoktalan jártassággal tűnsz ki az egyházi írások tudományában, és ami még inkább illik a bírói hatalomhoz, a szent kánonok ismeretében. A magyar nép már régtől fogva téves útra tért, és üdvösségének pásztoraitól elhagyatva idegen nyáj nyomába szegődött. Országod már régen elszakadt az apostoli szék iránti engedelmességtől, és a hamisság fejedelmeinek meghódolván a széles úton tévelgett. Most azonban az isteni kegyelem a te személyedet magasztalta fel, hogy elvedd népének szeméről az ellenzőt.
A királyaink voltak utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk át össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során László király épített örökségéről, a somogyvári apátság történetéről beszéltünk a műsorunk első felében, majd ezt követően a műsor második felében a következő magyar király Könyves Kálmánnak a uralkodásáról kezdtünk el beszélni. Jobban mondva, a Könyves Kálmán úgymond uralkodás előtti történetét próbáltuk tisztázni, hiszen láttuk azt, hogy elég sok a bizonytalanság, a fehér folt, a kérdőjel Kálmán királlyal kapcsolatban azelőtt, hogy megkoronázták volna, hiszen még születésének a pillanatában, és sőt édesanyjának a személyében sem vagyunk 100%-osan biztosak. Megnéztük, hogy miért szánta őt László király egyházi pályára, illetve műsorunk vége fele arról beszéltünk, hogy hogyan szerezte meg a koronát. Itt is sajnos elég kevés forrás áll rendelkezésünkre, ezért csak feltételezni lehet azt, hogy a döntő tényező Kálmán királynak a hatalomra kerülésében a főuraknak az állásfoglalása volt. A jövő heti műsorunkban Kálmán király uralkodásának további részleteiről fogunk beszélni, belpolitikájáról, törvénykezéseiről, egyházi intézkedéseiről, külpolitikájáról, ugyanis Kálmán király rendkívül aktív külpolitikát folytatott 2 évtizedes uralkodás alatt, valamint az Álmossal zajló konfliktusáról is beszélni fogunk.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóinak a figyelmét, a jövő heti viszonthallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagybódó Tibort hallották, az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Büttner Múlt Párc Kft. Gyors és hatékony fém megmunkálása kliens elégtételére. Büttner, az acélformák minőségi szakértője.